Együtt az életért, gyerekekről, felnőttekről, kismamákról, kisbabákról, szülőkről és nagyszülőkről.
Az Együtt az életért egyesület műsorát hallják. Köszöntöm hallgatóinkat! Az Együtt az életért egyesület műsoraiban az életvédelemmel, családvédelemmel foglalkozunk. Olyan élethelyzeteket mutatunk be, melyek mindannyiunknak erőt adhatnak a kiútkeresésben, a nehézségekkel való megbirkózásban, a mindennapok terhében. Egyesületünk krízisbe jutott kismamáknak segít, akik váratlanul lettek várandósak, és a helyzettel nem tudnak mit kezdeni. Megkeresnek minket, hogy megismerjék a lehetőségeiket, beszélgessenek valakivel, végig zongorázzuk velük a lehetséges megoldásokat a váratlan élethelyzetükben. Van, akinek elég egy hosszú beszélgetés, van, aki néhány hónapra anyaotthonba költözik. Van, akivel elég átbeszélni a gyermek után járó juttatásokat és kedvezményeket, mire kiderül, hogy a baba születésére már rendeződnek az anyagiak. Van, akinek egyéni tanrendet kell szervezni, hogy a szülés után tudjon a babával is foglalkozni a tanulás mellett. Van olyan, akinek a családja elfordult tőle, amikor meghallja a hírt, de aztán hosszú hetek alatt elfogadják az új helyzetet, és összefognak, hogy támogassák a lányt, és olyan is van, aki vagy az anyagi helyzetükből fakadóan, vagy mások miatt nem tudja vállalni a gyermek felnevelését. Számukra a nyílt örökbefogadás lehet a megoldás. A nyílt örökbefogadások esetén szemben a titkos örökbefogadásokkal az örökbeadó anya, és ha a kismama mellett van, az apa is megismerkedik az örökbefogadó házaspárral, és a javukra mond le, vagy mondanak le a szülői felügyeleti jogukról. Sokszor esünk mi felnőttek abba a hibába, hogy csak a saját perspektívánkból látjuk a dolgokat. Hajlamosak vagyunk beleélni magunkat az örökbefogadó házaspár helyzetébe, ami rendben is van így, hiszen a beszélgetések során szükség van az empátiára. De az örökbefogadásnak nem az a célja, hogy a házaspár úgymond gyermekhez jusson, hanem az, hogy a gyermek családban nőjön fel. Hiszen minden gyereknek szüksége van egy apára és egy anyára. Egy férfi és egy nő szeretetéből, szerelméből született, és ezt a fajta egységet képviseli egy házaspár kapcsolata is. A valamilyen okból nem jelenlévő szüleit pótolják az örökbefogadó szülők, akik így módon kapják ajándékba a gyermeket, így válnak családdá. Persze az örökbefogadók helyzete sem könnyű. Először is szembesülnek azzal, hogy nem lehet gyermekük. Mi nők 2-3 hónap alatt kétségbe tudunk esni, ha nem érkezik a várva várt gyermek. Az örökbefogadó szülők éveken keresztül, akár 10 éven keresztül hónapról hónapra megélik ezt a fajta csalódást. Vannak, akik a lombik programokkal is próbálkoznak, bevállalva annak gépies, emberbarátnak egyáltalán nem mondható módszereit. A várakozás évei alatt meghozzák a döntést, hogy ha nem lehet saját gyermekük, más gyermekét nevelik fel. Hatalmas döntés ez, amivel gyakran a saját szüleik sem értenek egyet. Megküzdve először magukkal, a világot is át kell formálniuk maguk körül, hogy elfogadják a döntést, majd a gyermeket is. Nem minden esetben van így, de az örökbefogadókkal való beszélgetések rávilágítanak egyes nagyszülők nem túl örökbefogadás párti hozzáállására. Részben ezért is készítettük tavaly azt a 3 rövidfilmet, melyeket a műsorunkban korábban már feldolgoztunk. Az Együtt az életért YouTube csatornán található filmeket a Duna TV új nemzedék rovata is feldolgozta annak érdekében, hogy az örökbefogadások társadalmi elfogadottsága növekedjen. Hiszen ha már megfogant az élet, engedjük megszületni. A gyermekről való lemondásnak van olyan formája is, ami esélyt ad neki arra, hogy legyen valaki. Ráadásul egy házaspárból család születik az örökbefogadás eredményeként. A veszteségélményt mindhárom szereplőnek, az örökbeadónak, az örökbefogadónak és a gyermeknek is fel kell az évek során dolgozni, de nagyon szép családok, egymásra igazán ajándékként tekintő emberekkel találkozunk az örökbefogadóknak szervezett táborainkban. Hiszen minden élet ajándék. Ezt az örökbefogadók igazán át tudják élni. Mielőtt meghallgatnánk az egyik örökbefogadó anyukánk történetét az ő örökbefogadásukról, adjunk hálát az életünkért és a körülöttünk élőkért. Idén tavasszal is megrendeztük anyák napja környékén az örökbefogadók találkozóját Lakiteleken. Itt beszélgettem Judittal, akik két kislányt fogadtak örökbe.
Hogy ikreket fogadtatok örökbe? Ez hogy történt?
Ez egy nagyon érdekes történet volt. Úgy kezdődött, hogy amikor bementünk a tegyeszhez, mindenkinek ki kell tölteni egy évet, hogy milyen gyermeket tudna vállalni. És itt hogy sem bejelöltük azt, hogy ikreket szeretnénk. Ikreket is szeretnénk. És ez egy fontos momentum, mert hogyha ezt valaki ott nem jelöli be, és a sors úgy hozza, hogy ikreket tudna örökbe fogadni, akkor erre nincsen lehetősége. És nagyon emlékszem erre a pillanatra, egy pénteki napon történt, hogy férjem felhívott, hogy van egy édesanya, aki ikrekkel terhes, ikreket vár, hogy őket örökbe lehetne fogadni, mert ő sajnos egyéb okok miatt nem tudja őket felnevelni, leginkább anyagi okok miatt nem tudja őket felnevelni, és nem is gondolkoztunk, szerintem abban a pillanatban eldőlt, hogy igen, mi szeretnénk ezt vállalni.
Azt mondod, hogy a férjed telefonált. A férjed, hogy jutott arra a döntésre, hogy örökbe fogadjon, és hogy akár ikreket is?
Mikor mi összeházasodtunk, és a gyermekvállalásról beszélgettünk, már akkor kihangsúlyozta, hogy ő szeretne örökbe fogadni gyermeket. Attól függetlenül, hogy akkor még nem tudtuk, hogy nekünk nem lehet vérszerinti gyermekünk, ő már ekkor elhatározta, hogy örökbe fogunk fogadni, attól függetlenül, hogy hozza az élet.
Milyen volt a találkozás ezzel a kismamával?
Hát nagyon-nagyon izgalmas volt, mert végül is itt az életünk folytatása volt a tét. Hogy is megyünk tovább együtt ezen az úton. Bementünk ehhez a családsegítőhöz először, első körben, ugyanis a kismama őket is felkereste, hogy segítsenek neki családot találni. És várakoztunk, és megjelent egy fehér ruhás hölgy, és éreztem, hogy ő az. Szívünk a torkunkban dobogott, és figyeltem titokban minden mozdulatát, minden megnyilvánulását, és amikor kijött a családsegítő vezetője, akkor kiderült, hogy valóban ő az, aki a gyermekeit örökbe kénytelen adni. Könyvet olvasott, ez nagyon-nagyon megragadott engem, hogy talán úgy rendben lesz minden. És akkor az első találkozás az kölcsönös zavarral indult, amit végül is a családsegítő vezetője nagyon profi módon feloldott. Segítő kérdésekkel indított el a beszélgetést, és egy idő után már melegség járt át ezt az egész kommunikációt, és abszolút természetes módon tudtunk viselkedni egymással, és tényleg szívből jövő kérdésekkel segítettük egymást a döntésekben, hogy ő is, hogy neki is döntenie kellett, hogy mi abszolút minden kritériumnak megfelelünk-e, látja-e, hogy a gyerekei jó helyen lesznek, illetve nekünk is döntenünk kellett, hogy két gyermeket tudunk-e vállalni. És egy nagyon komoly döntést hoztunk egy hét múlva, amikor is ez egy keddi napon történt, a következő kedden újra találkoztunk, és kölcsönösen mindkét fél azt mondta, igen, őt szeretném, hogy a gyermekeim édesanyja, édesapja legyen, illetve hát mi is vállaltuk a gyermekeket. És ami tényleg a csattanó, hogy csütörtökön megszülettek ezek után a gyerekek.
Ott voltál a szülésnél?
Nem, sajnos nem. Én akkor kisgyermeknevelőként dolgoztam egy bölcsödében, és aznap volt az évzáró ünnepség, és ott volt több száz apuka, anyuka, és jött a telefon, hogy megszülettek a lányok. És nekem ott végig kellett énekelnem másfél órát. Pedig már legszívesebben úton lettem volna a kórház felé, de ezt ott sírva, nevetve végig énekeltem azt az évzáró ünnepséget, és ezek után este fele be tudtunk menni már a kórházba. A gyermeket nem nézhettük még meg, de az édesanyával tudtunk beszélni.
Miről beszélgettél a kismamával?
Hát elsősorban a várandóságról, hogy rendben zajlott-e, tudott-e orvoshoz járni, volt-e bármi komplikáció a várandóság alatt, és egy nagyon megnyugtató választ kaptunk, hogy végig orvos által kísért várandóságról beszélhetett. Papírokat is elhozta, megmutatta. Beszéltünk arról, hogy hány gyermeke van, hol él, hogy élnek a gyermekeink féltestvérei, és kiderült, hogy van három féltestvérük, akik szintén ideiglenes nevelésben voltak véve akkor. Most nem tudom, hogy hol vannak, de az is kiderült számomra, hogy mindezek ellenére vér szerint édesanyjuk tartotta a kapcsolatot a féltestvéreikkel is, tehát rendszeres napi kapcsolata volt a féltestvérekkel is. És amikor végül is másodszor találkoztunk, akkor elhangzott az a kérés részéről, hogy ne keressük egymást. Uh-huh. Tehát ő ezt belátta, hogy a gyerekeknek ez lesz a legjobb, amíg ilyen kicsik, hogy nem keressük egymást társaságát, ne zavarodjanak össze, hogy most ki az anyukám, ki nem az anyukám. Tehát ezt külön kérte, és volt egy kérdése, amit soha nem fogok elfelejteni. Kérése pontosabban, hogy az az egy kérése, hogy kereszteljük meg őket.
Ha arról beszélgettetek, hogy mikor kicsik, ne keresétek egymást, ez azt jelenti, hogy amikor nagyobbak lesznek, akkor mindenki nyitott arra, hogy esetleg találkozzanak?
Mi abszolút nyitott vagyunk, és tudatosan készülünk erre az időszakra, amikor elkezdik a gyökereiket keresni a lányok, hogy ebben maximálisan támogassuk őket. Azt gondolom, hogy szükségük van arra, hogy tudják, honnan jöttek. És így van esélyük megtalálni, hogy hova fognak megérkezni. A gyökerek legalább olyan fontosak, mint maga a fa koronája, tehát ez hozzátartozik az ő kiteljesedésükhöz. De ugyanakkor hallottam már olyan sok felnőtt örökbefogadottól, hogy nem kíváncsi a vérvonalára, hogy honnan is érkezett. azt gondolom, hogy abban fogjuk őt támogatni, amit ő szeretne. Ha szüksége van rá, akkor abban, hogy megkeressük, beszélünk, támogatjuk ebben a megismerési folyamatban, hogyha ő azt szeretné, hogy ez maradjon úgy, ahogy volt, akkor ebben fogjuk őt támogatni.
Hány évesek most a lányok?
Lassan 6.
Szoktatok már beszélgetni az örökbefogadottságról?
Mesekönyvek nagyon sokat segítenek ebben a témában bennünket. Egyre több ilyen mesekönyv elérhető már Magyarországon, ami tényleg életkoroknak megfelelő szinten segít ebben a nehéz helyzetben, hogy hogyan is tudja ezt egy szülő elmondani a gyerekének. És igen, vannak mesekönyveink, ezekből nem minden nap ezt meséljük nyilván, de elővesszük ezeket a mesekönyveket, és ezen kívül ezt tudják már a lányok, hogy nem az én pocakomból születtek, hanem a jól mindenki által szerethető mondatot ismerik, hogy a szívünkből születtek ők. És nagyon érdekes volt, hogy annak ellenére, hogy ez nem napi téma, nem is olyan rég felmerült egy kérdés, hogy régebben mi volt velük, mi történt velük. És akkor a Zsófika azzal állt elő, hogy de hát az olyan régen volt, hogy én akkor még a néni hasában voltam. Tudja, ott van ez a mondat.
A nevüket hogyan kapták?
Nagyon fontosnak találtuk, hogy a vér szerinti édesanyjuk által adott nevet is megtartsuk. És ez lett a második keresztnevük.
Nálatok együtt döntöttetek arról, hogy örökbe fogadtok, és azzal a nyitottsággal, hogy akár ikreket is. Hogyha valaki ezen gondolkozik, hogy örökbe fogadjon vagy sem, mit üzennél nekik?
Vágjanak bele. Ennél szebb dolog nincs a világon. Van nagyon sok buktatója, nem mondom, de hogyha az ember ennek szenteli az életét, akkor nincs az a nehézség, ami ne tudna túljutni. Nyilván lesznek majd kamaszkorban nyitott kérdések, amikre majd mi is keressük a választ, de azt gondolom, hogy megkaptuk a két kislányt, akkor kellő erőt is kapunk a Jóistentől, hogy ezt hordozni tudjuk, és meg tudjunk felelni minden kérdésükre.
Juditék örökbefogadását is hosszas hónapok előzték meg. Ez általában 3-4 év várakozást jelent, amit egy telefonhívás szakít meg. Mint a derült égből villámcsapás, úgy érkezik a családokhoz a hír, hogy van valahol Magyarországon egy kismama, aki nem tudja felnevelni a gyermekét, és szeretne megismerkedni azokkal, akik esetleg vállalnák ezt a feladatot. A több éves várakozást felváltja egy nagyon intenzív néhány nap, nagyjából 2 hétben besűrűsödik 9 hónap. Ennyi idő alatt kell megszokniuk a gondolatot, hogy házaspárból család lesznek. Ennyi idejük van arra, hogy átálljanak a képzeletről a valóságba, hiszen amit eddig elképzeltek, az most válik valósággá. És egy újszülött olyan lemondásokkal jár, amihez eddig nem voltak hozzászokva. Egy szülő sem tudja igazán felmérni az első gyermek érkezésekor, hogy mi vár rá, hiszen nem jártak még ezen az úton. Nem szeretném rózsaszín felhővel borítani az újszülött érkezését, azt megteszi más. Aki már átélte ezt az időszakot, nagyon is megtapasztalhatta, hogy a pici babák édi-bédi pofikája, mozdulatai, cukisága azért lett így megteremtve, hogy kompenzálja azt a sok fáradtságot és lemondást, ami egy újszülött jelenlétével jár a családban. Hiszen anyának és apának kell pepelenkázni, fürdetni, szórakoztatni, sőt, anya még tejet is termel a babájának. Nem ok nélkül használja a reklámipar minden olyan dologra is az újszülöttek cukiságát, amihez egyébként semmi köze sincs a kisbabáknak. Hiszen a fáradozásaink mellett megtapasztalhatjuk, örökbefogadóként és vérszerinti szülőként egyaránt, azt a bizalmat, ami kizárólag a szülő-gyermek kapcsolatban létezik. Semmi nem múlja fölül azt a köteléket, ami egy pici gyermek tekintetében, az ő szüleiben gyökerező bizalmában és megnyugvó szuszogásában érezhető. Ez az, amit csak szülőként tudunk megtapasztalni, ez az, ami a megmagyarázhatatlan kitartást adja az édesanyáknak és az édesapáknak. most vasárnap zárult a Fiatalok az Élet Szolgálatában nevű csoportnak az idei tanévre jutó alkalmainak sora. A Fiatalok az Élet Szolgálatában elérhető a Facebookon. A fiatalok a Margit körúti esti 7:30-as miséghez szerveznek életvédő tanúságtételeket havonta egyszer. Ez a csoport egyesületünkből nőtt ki azzal a céllal, hogy a fiatalok kortársaiknak egyértelműen, ugyanakkor tiszta szívvel és szeretettel tudjanak beszélni az életvédelemről. Képzésük mellett sajtómegjelenéseket, előadásokat, különböző programokon való részvételt vállalnak, ezzel is közvetítve a még meg nem született életek értékét, a krízisbe került kismamáknak szóló lehetőségeket, és azt a reményt, amit fiatalos rendületükkel és hitükkel ők tudnak adni a világnak. A vasárnapi alkalomhoz lelki örökbefogadás is kapcsolódott. A lelki adoptálás egy olyan vállalás, amit mindenki, fiatalok és idősek, férfiak és nők, házasok vagy nem házasok is megtehetnek. 9 hónapon keresztül imádkoznak egy olyan még meg nem született gyermekért, akinek a nevét sem tudják, és a szüleit sem ismerik. Imádkoznak az anyáért, hogy igent mondjon a gyermekre, a családért, hogy elfogadja az esetleg váratlanul kialakult helyzetet. Nem is tudják pontosan, hogy hol van ez az élet, de imádkoznak érte, hogy szeretet vegye körül. Elég, ha Isten tudja, kiről van szó. Nagyon szép gyümölcsök teremnek a lelki adoptálásokból, egyet most megosztok önökkel. Egyesületünk minden évben 2 alkalommal szervez örökbefogadásra váró házaspároknak találkozókat, ahová meghívunk 1-2 olyan házaspárt is, akik már örökbefogadtak, hogy elmeséljék velük, hogyan is történt ez. Egy ilyen történet indult lelki adoptálással. Az örökbefogadó anya elmesélte, hogy mennyire nehéz volt neki, amikor megtudta, hogy nem lehet saját gyermeke. Hónapokig haragudott minden kismamára, akit csak meglátott az utcán. Aztán, ahogy telt az idő, ezek a negatív érzések kezdtek elmúlni, és megbarátkoztak az örökbefogadás gondolatával. Ezután már nem haraggal nézett a kismamákra, hanem úgy, hogy lehet, hogy az ő gyermekét hordják a szívük alatt. A hölgy hívő volt, és hallott a lelki adoptálásról. Egy napon ő is elkezdte, és minden nap imádkozott egy születendő életért. Nem tudta, hogy kiért, hogy hol van, hogy kik felelősek az életéért. Pontosan 9 hónappal később megcsörrent a telefon. Egy kismama szeretett volna velük találkozni, akinek az élethelyzete nem tette lehetővé, hogy maga nevelje a gyermekét. Ezt a gyermeket fogadták ők örökbe. A vasárnapi lelki adoptálás után is ez a dal csendült fel, áldott legyen az Úr neve. Búcsúzóul hallgassuk meg mi is. Köszönöm, hogy meghallgatták műsorunkat. 2 hét múlva ismét jelentkezünk, addig is sok erőt kívánok szülőtársaimnak a nyári szünet kezdetéhez.
Otthon a családban. az Együtt az Életért Egyesület műsorát hallották.
Híreink következnek.
A mikrofonnál Juha Gyöngyi.